Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 13. szemeszterének 8. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Csendes Tibor, Szegeden született. Középiskolai tanulmányait a Radnóti Miklós gimnáziumban végezte. 1980-ban szerzett programtervező matematikus diplomát a József Attila Tudományegyetemen. Ezután a kibernetikai laboratóriumba került, melynek átalakulása után az informatikai tanszékcsoport egyetemi docense lett 1994-ben. 2007-ben megszerezte az MTA doktora címet. 2008-tól egyetemi tanár a számítógépes optimalizálás tanszéken. Diákköri dolgozatait, diplomamunkáját és egyetemi doktori értekezését egy elméleti biológiai modell, a Chemoton számítógépes modellezéséről írta. Ezután kutatási érdeklődése a paraméterbecslés, globális optimalizálás és a megbízható numerikus eljárások fejlesztése felé fordult. Elnyerte a Magyar Vezető Informatikusok Szövetsége által odaítélt az Év Informatikai Oktatója díjat, a Hallgatók Aranykréta díját és az OTDT Mestertanár aranyérmét. A Természettudományi és Informatikai Kar általános és tudományos dékán helyettese és a Magyar Operációkutatási Társaság elnöke volt. Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Operációkutatási Bizottsága alelnöke. Felkérem dr. Csendes Tibor professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok! Nem tudom, minden lehet hallani, ugye? Igen. Csendes Tibor vagyok, és örömmel látom, hogy elég sokan jöttek. Hát valószínűleg informatikus kevés van a hallgatóság között. Esetleg van azért, jó, örömmel látom. Érdekes módon most azt kérdezem meg előre, hogy van-e, aki vagy a ZMK-ról van, vagy legalább tud kottát olvasni? Szuper, jó, akkor megoldódott. Tehát az előadás végén lesz egy érdekes illusztráció, amit hát majd annak idején majd szépen fölvezetek, és annyi segítséget kérnék, aki tud kottát olvasni, hogy majd figyelje, hogy mi hangzik el, és a kottán, amikor lapozni kellene, akkor tegye fel a kezét, jó? Majd aki éppen vállalkozik rá, az majd megteszi. Nem akarok egy-egy embert erre közvetlenül megkérni. Tartottam már egy ilyen szabad egyetemi előadást, azt hiszem talán 3 éve, és akkor azt a kritikát kaptam utólag, hogy hát aki nem szakterületről való volt, az viszonylag keveset értett belőle. Most visszább vettem, és azt hiszem 2 fóliámon van egyáltalán képlet, és szöveg is elég kevésen, tehát a többség az kép lesz. Amiről beszélni szeretnék, az igazából a tanszékünk, hát ugye a neve is számítógépes optimalizálás, ipari, illetve gazdasági alkalmazásaiból származó optimalizálási feladatokból azok, amik érdekesebbnek tűntek nekem. Ezekről beszélnék egy keveset. Ez a fólia lényegében azt mutatja, hát nem ma készült, azt hiszem ez talán 4 éve, az akkor meglevő folyóirat cikkeimnek a címeiből létrehozott ilyen szófelhő. Ez ugye kiemeli azt a részt, ami gyakrabban előfordul, és hát erről gyorsan le lehet olvasni, hogy aki messziről lát engem, az leginkább optimalizálással foglalkozónak vél. Még nem beszéltünk róla, de van olyan, hogy globális optimalizálás az az egyik részterületem, és intervallumos módszereket használok erre. Erről egyáltalán nem fogok beszélni most, tehát ez, bár azt nem tanulták az informatikusok a köziből nálam, tehát ez éppen ki fog maradni. És akkor mindjárt megmutatom az első olyan fóliát, amin egyáltalán képlet van. Mindaz, amiről beszélni fogok, az ebbe a modellkörbe tartozik. Hát az, hogy optimalizálás, azt mindenki érti egy szinten, minimalizálni, vagy maximalizálni, vagy a legkedvezőbb értéket megkeresni, ezt mindannyian csináljuk napközben is. Ma, hogy elindultak otthonról, nyilván igyekeztek viszonylag rövid utat választani a mai programjai között. Mit tudom én, ha van megtakarítási lehetőségük, akkor végigjárják a piacot, és megnézik, hogy hol olcsóbb a gomba, és így tovább. Tehát nap mint nap foglalkozunk ilyennel. Amiről most én beszélni fogok, azok hát olyan értelemben komolyabb alkalmazások, hogy legtöbbször olyan feladatot próbáltunk megoldani, amit vagy más dokumentáltan nem tudott megoldani, vagy igyekeztük az eddigi legkedvezőbb megoldást tovább javítani. Az itt látott modell, hát matematikusok számára viszonylag simán olvasható végig. Az első sorban azt mondtuk meg, hogy van egy függvényünk, aminek a legkedvezőbb értékét keressük, ebben az esetben most minimalizálunk, tehát minimalizálni általában költséget szoktak, tehát aki gazdasággal foglalkozik, az biztos találkozott már vele, és ennek van egy ilyen fordított értelmezése, hogy ha meg a profitot szeretnénk kedvezőre állítani, akkor meg maximalizálnánk. A két feladat szakmai szempontból ekvivalens, ebben nem megyek bele, hogy hogyan lehet átalakítani. Lényegében ebből a modellből most nekünk csak az az egy fontos, hogy az FX függvényre semmi nagyon csúnya föltételt nem követelek meg. Hát aki nem természettudomány karról való, az nyilván megmorogja, hogy az, hogy kétszer folytonosan differenciálható, az neki már egy csúnya föltétel, mert hogy esetleg nem tudja, hogy mi, de ez igazából semmi vad dolgot nem követel, a legtöbb gyakorlati feladat az ebbe a rovatba besorolható. A második és a harmadik sor az két olyan föltétel halmazt definiál, ami előírja, hogy a modellben mit engedünk meg, milyen megoldásokat szeretnénk egyáltalán a megengedők közé besorolni, amik között én válogatok. Ha kimegyek a piacra, akkor kaptam egy receptet, hogy mit kellene körülbelül venni, vannak alternatívák, és van megszorító föltétel, hogy mennyiségre, pénzre, és így tovább. Ilyesmi föltételeket adhatunk itt meg. Aki most látja először, az esetleg jelentkezhet, hogy miért hagytam ki a nagyobb egyenlő föltételt, persze azt is bele lehet ebbe gyűrni, tehát át lehet úgy alakítani a feladatot, hogy az ebben a formában is megjeleníthető legyen. Amúgy az optimalizálóknak, vagy az operációkutatással foglalkozóknak, ez szinonima igazából, csak olyan furcsa neve van, tehát az operációkutatással foglalkozóknak ez az élete, hogy egy ilyen szakácskönyvszerű tudásunk van, vannak polcról leemelhető dobozos megoldások, amiket elvileg be lehet vetni, de legtöbbször a megoldás eredményessége az azon múlik, hogy a feladatunkat sikerül-e olyan kedvező alakra alakítani, amin az ismert eszközök már jól működnek. Tehát általában ez, ami miatt meg szokták fizetni a munkánkat. Ha nem így lenne, ha csak neki kellene támasztani mondjuk az Excel-t egy feladatnak, és az már meg is oldaná, akkor persze nem lenne szükség erre a társaságra. Amerikában ez a négy leginkább keresett szakma egyike, tehát az optimalizálással foglalkozó. Ennek az az oka, hogy ott a közlekedési ipar milliárd dolláros nagyságrendbe költ éves szinten, a legkedvezőbb mondjuk repülőjárat tervezés, a személyzet leosztása és így tovább ilyen részfeladatoknak az optimalizálására. Magyarországon is van különben ilyen egység, a Lufthansa Systems nevű cég Budapesten a MOM Parkban ezzel foglalkozik, és több száz ember az ilyen eljárásokat gyárt. Az utolsó föltétel, talán ide mutatok el, hogy ezt is kipróbáljam, az lényegében csak annyit mond, hogy az optimalizálandó változóimnak a nagyságrendjét korlátozom. Ezt nem föltétlen kell komolyan venni. Mindaz, amit odaírtam, az persze választható, hiszen minden ilyen feltétel halmaz helyett írhatom azt, hogy ezt nem is követelem meg, és akkor az elesik. Tehát ennél egyszerűbb formát is meg lehet fogalmazni. Ezt, amit ide fölírtam, ez a legáltalánosabb alak, tehát ebbe szinte minden belefér. Hogy beszéljek még egy kicsit arról, hogy ez az utolsó sor, nem tudom, mennyire meglepő részleteket ad. Azt gondolhatnák, hogy olyan feladat megoldására nem kérhetnek senkit, ahol a függvényeket magukat nem mondják meg. Márpedig ez a gyakoribb eset furcsa módon. Tehát nagyon gyakran csak egy kiszámítási eljárás kapunk a megbízótól, mutatok majd olyan éles példát is hamarosan, és vagy titkos a megadott szubrutinnak a tartalma, tehát nem is illik visszafejteni, még ha meg is tudnánk tenni, vagy pedig esetleg nem is adják oda, hanem csak hívni lehet, és csak az argumentumra egy függvényértéket tudunk visszakapni. Tehát igazából az a módszerosztály, amivel mi dolgozunk, az ebbe a keretbe fér bele. És akkor azt hiszem, hogy a nehezén túl vagyunk, ami a képletet illeti. Ettől kezdve különböző olyan modellekről beszélnék, amiket megoldottunk, sőt, hoztam játékból illusztrációt, nem csak az utolsó ilyen bemutatóhoz, hanem még egy ilyen. Ez egy repülőgép falnak egy része, ezt 93-ban kaptuk a feladatot a Boeingtől. Amit itt ki lehet próbálni, majd körbeadom, nem hiszem, hogy az előadás alatt végigérne, de utána is szabad megnézni. Lényegében a két ujjal megpróbáljuk meghajlítani, talán messziről is látszik, akkor az elfordul. Azért, mert nem párhuzamosan vannak a rétegek lerakva, és pont ez volt a kérdés, hogy milyen szöggel ragasszák össze ezt a kompozit anyagot úgy, hogy a keménységi és egyéb biztonsági föltételeknek eleget téve a lehető legkönnyebb legyen, meg a legolcsóbb. A feladatot ugye, ahogy most elmondtam, ezt mindenki természetesnek véli, hogy ezzel foglalkoznak a mérnökök, persze, hogy így van. Ami a rossz hír, az az, hogy itt a második bekezdés közepén írom, hogy ha egy közelítő módszerrel támadjuk meg ezt a feladatot, akkor minél jobb megoldást kapok, annál közelebb vagyok a biztonsági korláthoz, és az meg rendkívül veszélyes, ugye? Mert hiába mondok én egy elméleti megoldást, ami a legkedvezőbb lenne a költségekre vonatkozólag, ha azt nem egészen pontosan valósítják meg, akkor sajnos ennek az lesz a következménye, hogy megsérül az a föltétel, tehát kilukad a gép, vagy leesik, vagy és így tovább. Tehát bizonyos biztonsági körökben ez nem megengedhető, és nagyjából ezért is kerestek meg bennünket, hogy tudunk-e olyan megoldási módszert adni, ami még egy toleranciát figyelembe véve is megoldást tud adni. Tehát erről szólt a feladat. Közben hagypületykáljak az órámon, és sajnos elég sokat szoktam másról beszélni. A feladat maga az Seattle-ből jött, hát ott székel a Boeing is a környékben, és az érdekes az az volt, hogy a kollégát, aki hozta ezt a feladatot, megkérdeztem, hogy miért nem próbálták meg Excel-lel vagy valami más eszközzel, és hát mondták, hogy ők dolgoztak is a Microsoft számára, de az derült ki, hogy a Microsoft saját könyvelési optimalizási feladatait se tudta jól megoldani az Excel-lel, tehát erre külön külső szakértőket kértek. Lényegében a feladat megoldására egy olyan módszert sikerült adni, ami a következő fólián látott új megfogalmazásba belefér, tehát a mérnököknek egy olyan közelítő optimum megoldást tudtunk adni, amelyiknél jobbat nem lehet adni, és azzal a jó tulajdonsággal rendelkezett, hogy a megbízó által előre megadott toleranciával volt ez érvényes. Tehát, hogyha a mérnökök azt mondták, hogy szöget 1% pontossággal tudnak beállítani, akkor a program olyan megoldást adott, hogyha azt a pontot 1% pontossággal megvalósították, akkor a biztonsági feltételeken belül maradt a megoldás. Érdekes még talán, hogy a repülőgép gyártó az azt kérte, hogy 6 hónapig ne publikáljuk az eredményt, hát tudták, hogy én Magyarországról vagyok, illetve az egyik társszerzőnk az egyenesen izlandi volt, úgyhogy hát az, akkor már létezett az Európai Légitársaság, a Airbus, valami más a cég neve, és egy kicsit féltették, hogy ezt a tudást majd átadjuk, tehát ez a 6 hónap elég volt nekik. Tudtommal valahogy közel került a megoldáshoz, amúgy a társszerzőm, ez az izlandi lány, az ebből doktorát is visszatért bázisára. Itt az illusztráló, és akkor itt kimerítem az összes képletet, ami az előadás sorokban lesz. Tehát itt a matematikusoknak vagy az informatikusoknak egy pontosabb megfogalmazás van annak, amit mondtam. Tehát most egy olyan intervallumot fog keresni, nem pontot, eddig pontot kerestem. Tehát a tipikus feladatom eddig az első formalizmusnak megfelelően az valami olyasmi volt, hogy a pék számára kell, hogy megmondjam, hogy az ismert mennyiségű liszt meg és így tovább egyéb adalék birtokába aznap mit termeljen ahhoz, hogy a maximális profitot kihozza. Ez egy tipikus feladat. Egy pont volt a megoldás. Itt nem ez volt a kérdés, hanem hogy milyen téglatestet tudok, vagy téglalapot rajzolni az adott feltételek közé. Itt ez a nagy kör az egy ilyen korlátozó feltétel, ez a középső kör az ki van vágva onnan. Igazából az eredeti feladat is olyan volt, hogy matematikailag úgy mondják, hogy nem egyszeresen összefüggő volt a halmaz, tehát lehetett olyan görbéket a halmazon belül átvinni, amik nem a halmazhoz tartozó pontokon haladtak át, tehát olyan bonyolultabb szerkezete volt ennek. Tehát ez lényegében az ilyen feltételeket is figyelembe tudja venni. Az optimálishoz közeli megoldás az itt van, hogyha itt minimalizálásra törünk, és lényegében egy ilyen intervallumot kaptam, aminek a szélessége legalább egy megadott mértékű volt, és egy szuboptimalitási föltétel teljesített, tehát ugyan nem minden pontja volt a legkedvezőbb az a költség szempontjából, de ennél az adott négyszögnél jobbat nem lehet adni. Tehát ez volt a jó tulajdonság ennek a megoldásnak. És akkor már lépek is egy következő alkalmazásunkra, hát ez is még elég korán volt, nem tudom, sajnos az ide, de olyan 2000 körül lehetett ez a probléma, amikor ezt megkaptuk. Egy hazai könnyű szerkezetes építőipari cég keresett meg bennünket, hogy nagyon gyakran benzinkutakat vagy teszkókat vágnak le azonos profilú vasrudakból, ilyen inkább gerendáknak mondanám, 18 méter hosszú vas szerkezetekből, adott hosszúságúakból rengeteget kellett levágni, naponta 1000-2000 darabot, és az volt a kérdésük, hogy hogyan csinálják ezt annak megfelelően, hogy a lehető legkisebb költségük legyen. Mindenki arra gondol, hogy ez egy mesterséges feladat, hiszen ha a napi levágandó mennyiség rögzített volt, akkor annak az összhossza, hát az már adja, hogy lehet ezt leosztani, hát nem így van. Ugye el tudnak nyilván képzelni olyan esetet, hogy ügyetlenül vágom le a dolgokat, és fölöslegesen sok maradékanyag képződik, amit utána vagy el kell dobni, vagy raktározni kell, mind a kettő kedvezőtlen. A cégnek volt egy közelítő megoldása, egy holland professzor gyártotta ezt, és azt kellett nekünk megverni. A végeredmény az volt, hogy egy kicsit több mint 1%-kal jobb megoldást sikerült nekünk adni. Hát ez a százalék érték, ez kevésnek tűnik. Hallgatóinak szoktam is tanítani, hogy ez az 1% az üzleti életben ilyen varázsszám, hogy az ennél kisebb módosításokra keresztet vetnek, hogy annyit a HR, PR és így tovább is hoz, tehát ahhoz nem kell belenyúlni a működésbe. Az ennél nagyobbakkal viszont már fölkapják a fejüket, mert ez már versenyelőnyt jelent, tehát azt már akkor tényleg végre kell hajtani. Hát ebben az esetben ez az 1% az több mint 1 milliárd forintos anyagköltségre vetült évente. Tehát ehhez képest elhanyagolható volt az, hogy egy doktorandusszal ezen dolgoztunk egy-két hónapot, tehát annak a díja az vastagon megtérült, és azóta hát nem csak, hogy az eljárást adták tovább, hanem ez bekerült a cégnek a gyártásvezérlő rendszerébe, és az egészet ezzel együtt árulják is. Maga az eljárás, ami a háttérben működött, hát aki matematikus vagy informatikus, az hallott a láda pakolási algoritmusokról, az egy régóta vizsgált módszer kupacot jelent, egy feladatkört. Sok minden ide tartozik, hát nem tudom milyen példát mondjak. Talán az első feladat, amivel a kibernetika laboratórium is foglalkozott még talán a 70-es években, az az orosházi síküvegnyárnak volt egy ilyen szabási feladat megoldása. Ott az volt a kérdés, hogy az irgalmatlan sok házgyári lakótelepre az ablakokat hogyan lehet legkedvezőbben levágni az orosházi vagy akárhonnan származó síküveggyárnak a végtelen szalagjából, úgyhogy kevés veszteség legyen. A következő alkalmazásunk az egy Szeged környéki multihoz kapcsolódik, ehhez ez a pici illusztrációm van, ne jegyenek meg tőle. Ez egy autó belsejébe levő ilyen gumicső, azt hiszem, hogy víz vagy valami más anyag megy benne, lehet, hogy olaj is. És ez egy nagyon komoly cég, bár azt hiszem, hogy talán 800 fősen indultak, most már több mint 2000 főt alkalmaznak. Európában piacvezetők, tehát az európai termékek 40%-a tőlük származik. Nem csak mi foglalkoztunk vele a feladataikkal, hanem képfeldolgozó kollégáink is. És azzal szoktam reklámozni a cég fontosságát, vagy hogy miért kell az, hogy ott szépen menjenek a gyártási folyamatok, hogy például a BMW-nek is szállítanak, volt már, hogy helikopter jött ezekért a csövekért, és pedig azért, mert egy óra állásidő a gyártósoron a BMW-nél, az 200 ezer euróba került, tehát akkor már inkább ide küldték a helikoptert is. Ez igazából egy ilyen minőségvizsgálatra szolgáló darab, csak azért tartjuk, hogy lássunk ilyent is. Itt a feladat a mi számunkra, az optimalizálás számára a következő volt. A gyártósorban bizonyos gyártóegységek be vannak drótozva, tehát azokon nem lehet változtatni, a sorrendjük az rögzített. Azon lehet változtatni, hogy mikor mit gyártsanak az adott gyártósoron, lehet cserégetni, átütemezni és így tovább. És kiderült, hogy a cégnek nagy szüksége lenne az auditáláshoz olyan szimuláló programnak, ami a teljes gyártást valósághoz hűen vissza tudja adni, és így költségmentesen, meg veszélymentesen lehetne ilyen havária helyzeteket imitálni, és megvizsgálni, hogy abból milyen módszerrel lehet visszaállni. Ezen a képen a következőt érdemes nézni, itt az első soron, azt hiszem az egy ötös kazánnak a kiesése, amit az a kis kék rész jelez, és látszik, hogy megzakkan egy kicsit tőle az egész gyár, tehát vannak olyan gyártósorok, amik csak később tudnak beállni a normál üzemmódba. Lényegében itt az volt a kérdés, hogy adott hosszúságú kiesése egy ilyen kritikus gyártóelemnek, hogyan hat az egész gyártósorra. Nyilván, hogyha itt valami katasztrofális dolgot láttak volna, amit nem lehet tűrni, akkor vesznek egy újabb olyan gyártósor elemet, és akkor ezzel próbálják megoldani, hogy hasonló ritka események ne okozzanak valóban nagy üzleti katasztrófát. Itt pár mondatban összefoglaltam, hogy egy ilyen ütemező algoritmusnak mi lehet az előnye. Hát a szokásos számítógépen olyan fél óra számolás árán adott egy közeloptimális megoldást. Ez a közeloptimális mindig kell, hogy mondjam. Fölfelé jövet beszéltem valakivel, aki kérdezte, hogy miről fogok beszélni, és hát mondtam, hogy ilyen furcsa lelki alkat kell az optimalizáláshoz, mert a legtöbb feladatról eleve tudjuk, és egy matematikusként mindig a legrosszabb esetre gondolunk, hogy az reménytelenül nehéz. A jelenlévő informatikusok azok tudják, hogy a lineáris programozási feladatok, amik az itt megadottnál sokkal egyszerűbbek, azok is ugye a határon billegtek. A New York Times-ba belekerült a 80-as években, amikor valaki talált egy polinomális idejű algoritmust, nem azt használjuk különben, azt is tanulták nyilván. De a gyakorlat közeli, nem lineáris feladatok, amikkel mi is foglalkozunk, azok sokkal igényesebbek vagy zűrösebbek. Tehát nagyon könnyű, mit tudom én, 20 karakterbe tudok mutatni olyan feladatot, ami dokumentálta reménytelen a megoldás szempontjából, tehát ez a pessimista világkép. Az optimista meg az, hogy hát ebből azért sokan elmentek már nyugdíjba és közben jól kerestek, tehát nyilván aki mégis ezt szerencsésen tudja működtetni, nyilván megfelelő tudás árán, az pozitívan tud kijönni ebből a dologból. Nyilván gyors újratervezés kellhet valami baleset esetén. Nagyon fontos, hogy ennek a programnak a működése nem függ a szakemberek jelenlététől. Ez a gyár is valahonnan máshonnan jött ide, azt hiszem talán Barcelonából, és már most megvan véve a gyár új telephelye Romániába, tehát ha rosszul teljesítenek, akkor két héten belül máshol folyik a termelés. Tehát ilyen szigorúbb üzemmenet van általában. Minden esetre a jelen eljárással extrém helyzeteknek a következményei egy auditálásnak megfelelő biztonsági szinten vizsgálhatók. Ez az egyik kedvenc alkalmazásom, amit most itt mutatok. Most már több, aztán szöveg se lesz, csak képettől kezdve. Nem tudom, hogy értik-e belőle, hogy mi az, amit látnak, nem biztos. Tehát a kérdés az volt, nyilván szinte mindenki látott már ledes világító lámpát, vagy izzót, vagy világító testet. Amivel mi foglalkoztunk, amire megbízást kaptunk, az a következő feladat volt. Adott egy nem tudom, mondjuk ország, megye vagy valami település, az a rávonatkozó megvilágítási szabályoknak megfelelő megoldást kellett előállítanunk a ledes világítótesttel, tehát az volt a kérdés, hogy a ledek hova nézzenek, melyik pontot próbálják meg megvilágítani, úgy, hogy az egész területen a lehető legjobban megközelítsék azt az ideált, amit az adott szabályozás előírt. Nagyon érdekes a szabályozás, megkérdezem a hallgatóságot, ki tudják-e találni, hogy mi a magyar szabvány, hogy hogyan kell egy úttestet, amely közlekednek megvilágítani, van-e valakinek tippje? Nem az lesz, majd valami más. Mindenki jó, nyilván bátortalanok, tehát azt szokták kapásból rávágni, hogy biztos elő van írva, hogy milyen megvilágítottsági szint legyen legalább a megvilágított területen, ha ez megvan, akkor jó. Hát képzeljék el, hogy nagyon nem ez a föltétel, hanem fordítva az az előírás, hogy fénysűrűségből, remélem jól mondom, megadott százaléknál nagyobb eltérés nem szabad, hogy legyen. Tehát lehet vaksötét is, az is megfelel a szabványnak, tehát ha egyáltalán nem világítunk, az oké, de ha csíkosan hol világos van, hol sötét, akkor az nem felel meg. Igazából arra kell gondolni, biztos utaztak már Genova felé Franciaországba autóval, ott rengeteg, nem. Biztos. Ott rengeteg alagúton megy át az ember, és benne az alagútban próbálkoznak valami világítása, de az sokkal gyengébb, mint kint a napfény, hogyha nappal van. Este meg fordítva, akkor benn van világos, és a két alagút között ott meg vaksötét van. Tehát az rendkívül zavaró, és ezeket kerülni kell, erre vonatkozik a szabvány. Amit itt látnak, az lényegében a következő, ki lehet szépen deríteni. Ezt a téglalap alakú útszakaszt akarjuk megvilágítani. A főső végén láthatólag olyan világosabb részek vannak. Hát azok a pontok, ahol a több fény került, tehát ott van a maximum a megvilágítottságnak. Látnak még itt-ott ilyen pluszokat, meg talán X-eket is itt például. Az két különböző típusú LED-nek a megvilágítási pontja, tehát az a középpontja, ahova az elvileg szór. Hát innentől már akkor kitalálják, hogy ez miért nehéz. Egy rendes útszakasznak a megvilágításához rengeteg ilyen LED kell, nekünk úgy 80-at mondtak, és hát az, hogy hova világítunk, az meg elég sok koordinátával írható le egy-egy LED-re is, és akkor már ugye 200 fölötti dimenziószámnál vagyunk, aki optimalizált már, az tudja, hogy hát egydimenziós feladatból is lehet megoldhatatlan mondani, és a dimenziós számmal exponenciálisan nő az űr. Tehát akkor, hogy mindent megkeressünk, az nagyjából reménytelen. Amikor megkaptuk a feladatot a kollégáimmal, akkor lelkesen mentünk haza, vagy a munkahely felé, hogy hú, ez egy érdekes dolog, hát ha meg tudjuk oldani, de aztán belegondoltunk, hogy ez elég súlyos, mert minimum az ő megoldásokat meg kell, hogy verjük, és az ismert legrosszabb eset tapasztalatunk alapján sajnos föl kell, hogy készüljünk rá, hogy ez nagyon nehéz lesz, esetleg szuperszámítógépekkel évekig kell számolni, vagy valami hasonló. Hát nem volt annyira rossz a helyzet, de majdnem. Tehát amit itt látnak, az lényegében egy ilyen szituáció, hogy egy lámpa az út szélén áll, mármint ott van a tartója, belóg egy kicsit az út fölé, és ennek megfelelően világítja meg az úttestet. Nem csak ilyen eset van, nem tudom, ahogy idefelé elfelejtettem megnézni, hogy ebben az utcában mi a helyzet, de általában valami hasonló, tehát vagy középre van kilógatva egy lámpa, vagy fölváltva az utca két oldalán vannak ezek a lámpaoszlopok, és még sokféle megoldás van. Aki volt ilyen multinál, vagy valamilyen plázaféle, de nem azt hiszem jobb valami nagy áruházat mondani, ami egy tér, hát azt is egész másképp kell bevilágítani, mert az meg egy hatalmas téglalap, és ott ilyen rácsba szokták elhelyezni a lámpákat, annak is megvan az oka, hogy miért, és abból jön ki egy ilyen megoldás. A végső megoldást, amit találtunk, azt talán ez az ábra jobban mutatja, nem egészen az, amit az előbb láttunk, de itt is látszanak ezek a pluszok. Ha jól emlékszem, azok voltak a 4 wattos ledek, tehát ezek olyan ipari cuccok, amit most lehet kapni egy boltba bemenve, hát az nem is tudom, ilyen több tíz pici led van benne, egy ilyen izzó villanykörte-szerű méretben. Ez a megoldás az nem egészen ilyen volt, és nagyon érdekes, hogy itt a határára is kellett azért vetíteni, és bizony ott is kellett, hogy a fényt tudjuk biztosítani. Így néz ki maga az eszköz. Tehát nem tudom, mennyire látják, vagy mennyire képszerű az, hogy mi történt. Ez olyasmi, mint egy amerikai focilabdának a belseje. Ezt el tudják képzelni? Biztos. Ugye egy tojás labdának a belseje. Tehát azt a megoldást választottuk, hogy mint az amerikai focinak a kellős középpontján keresztül mennének a fények, az összes, hát az ott nem fog összeakadni, és ennek megfelelően az, hogy hova fog világítani, az majd ezután fog kialakulni. Maga, amit látnak itt, az lényegében egy ilyen műanyag héj, az már úgy igyekszik oda készíteni a helyeket, hogy onnan csak egy hely, csak a megfelelő irányba lehessen beszerelni azt a ledet. Hát mondanom se kell, hogy nem így volt. Megcsináltuk a megoldást, kipróbálták, a több egyetem vett részt különben a kutatásban, mi csak az optimalizálást csináltuk. Ami létrejött megoldás, hát az aztán hőtágult, meg vetemedett, meg száz baja lett, nem egészen olyan volt, és így tovább. Befelé menet, mi, mint optimalizálók, óvatoskodtunk, hogy a megbízó nem akar-e véletlenül érzékenységvizsgálatot is kérni, tehát hogy milyen pici változás a megoldáson, az, ami még tűrhető, hogyha előírt minőséget akarnak a megoldásban előállítani. Nem kérték, mert a büdzséjük az arra volt elég. Mi szakmai okokból, azt hiszem valami diákkörére tereltük a dolgot, egy hallgatóval csak megcsináltattuk, és rá egy évre viszont mégiscsak kérték, akkor csak így levettük a tanulmányt, mert akkor azt csak megcsináltuk. Amúgy a hőtechnikáját azt, ha jól tudom, a Szegeden csinálták, most nem, a neveket nem tudom megmondani, és még anyagvizsgálati problémák is voltak, amik meg azt hiszem egyenesen a vegyészeknél landoltak nálunk, de részt vett azt hiszem, akkor még Kandónak hívták azt az egyetem részt, de azt hiszem a műszaki megoldásban a Dunajvárosi Főiskola, és így tovább. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt az egészet szabadalmaztatták, meg is találják, azt hiszem, a LEDIN a cég neve, tehát nem Aladdin, ugye, hanem bejátszották a betűszót, és a szabadamasztatásban egy újdonságot találtak a megoldásban, és az az optimalizálás volt. Amúgy az illetők megpróbálták, mielőtt a megbízást megkaptuk, kézzel ezt beállígatni, tehát fölmásztak 15 méter magasra, és ott vadul nézegették, hogy lesz egyenletesebb a kép, és azt ebben az esetben 18%-kal vertük meg, tehát lényegesen. Amúgy a megoldásra azt, amit kínáltunk első közelítést, az egy olyan pár órányi gépidőt vitt el egy szokásos laptopon. Amúgy a megbízónak az volt a kérése, hogy a tipikus alkalmazás az úgy néz ki, hogy kimegy a megbízó mondjuk egy erdélyi faluba, ahol biztos más a szabvány, mint nálunk. A polgármesterrel szót ért, megkapja a megbízást, amire véget ér a vacsora, addigra mond egy közelítőleges megoldást. A megoldás az 20 év teljes költségére vonatkozott, tehát hogy csere, meg javítás, meg áramfogyasztás, és így tovább. Ebbe kb. Megegyeznek, még ott alszik, és másnap reggelre meg a végleges megoldás kellett. Tehát ez volt a célkitűzés. Ha már itt tartok, hagyj meséljem el, volt egy verseny, optimalizálási verseny, sajnos nem mi vettünk részt benne, hanem a Veszprémi Egyetem. Az volt a feladat, hogy adott szint kellett kikeverni ismert festékekből, és erre 15 perc idő volt, tehát ez egy szigorú előírás volt. Nem, akinek meséltem már, az nem mondja, mert az előadásokon is szoktam ezzel villogni. Tudja valaki, hogy mi lehet ez a 15 perces korlát? Mi volt ennek az oka? Egy nagyon szennyes dolgot gondoljanak a háttérbe. Tehát ez az eset, hogy hétfő reggel a főnök megjön, és a golfosztában kapott feladatot ráborítja az optimalizáló kollégára, elmegy kávézni, és kávézni 15 percig kávézik. Ha addigra nincs megoldás, akkor hát nem az, hogy ki van rúgva a kolléga, de hát az egy más minőségű megoldás, hogyha addig tart. Tehát ez volt a föltétel. És ami a nehézségét jelentette a feladatnak, hogy az a katalógus adatbázis, amiből a festékre vonatkozó adatokat elő kellett varázsolni, az Excelbe volt, és annak a beolvasása 8 percet vett igénybe. Tehát amire elindultott a program, addig elment az idő nagy része. A nyertes csapat egy veszprémi team volt, és avval érték el, hogy ezt a 8 percet egy külön programmal, tehát hogy nem bízták az Excelre ezt az egészet, másfél percre sikerült levinni, és akkor a maradék időben meg tudták oldani a feladatot. Tehát ilyen varázslás is kell időnként. Még annyit ehhez, hogy szintén kínáltuk a megbízónak, és a végén kérte is, hogy egy szokásos laptopon biztos sokan tudják, de a számítási kapacitásnak a kisebbik része az, amiről tudnak. A nagyobbik része az a grafikus földolgozó egységben van általában, meg mostanában meg még inkább. És ez egy programozható egység, tehát hogyha lemondanak a kijelzőről, akkor belül az egy elég nagy számítási kapacitás le tud adni, olyan 10-30-szor nagyobbat, mint amiről eddig tudtak. És ez a megoldásunk azt is használta. Tehát, hogyha az erdélyi faluban az estét eltöltötték, akkor ott egy hatalmas kapacitást tudtak bedugva a laptopon elérni, és ez erre szükség is volt, hogy az a bizonyos végleges megoldás másnap reggelre létrejöjjön. Ja, igen, van még egy fóliám erről a végleges termékről. Amúgy itt a fólia tetején, hát nem tudom mennyire látják, szerintem az első sorban ülők se nagyon, ott megvan a teljes tartalmjegyzék, és ezek a gumók, ezek azt jelzik, hogy hol tartok, nyilván a végére fogok haladni, és az utolsó ilyen téma lesz az Almási Dénesnek az illusztrációja ahhoz az alkalmazáshoz, ami egy érdekes optimalizáláshoz kötődő feladatmegoldás jelent majd. Tehát így néz ki az eszköz, amúgy nem tudom, van-e tatabánya itt? Wow! Mert ott van ez egy telepítve, csak sajnos nem tudom az utca nevét, hogy hol. De meg fogom tudni, és akkor majd ad egy e-mail címet, akkor megírom, hogy hol lehet megtekinteni. Tehát egy utcasarkon ez jelenleg is működik, és elérhető. Ezt szerintem már elmondtam, tehát erre minden részére kitértem az eddigiekben, azt hiszem. Igen. Ez szintén egy nagyon kedves példám. Befelé jövet az egyik itteni kolléga is említette, hogy ezt a Dél-Magyarban is olvast ezt a megoldásunkat. Lényegében azért tetszik, mert reménytelennek tűnik ez is, meg nagyon nehéz feladat értelmezést adtunk neki, és sikerült olyan eredményt elérni, amire mi se gondoltunk, meg a megbízó se. Hát a rossz hír az, hogy nem valósult meg azóta se a végeredmény, de majd mindjárt mondom a részleteket. Azt hiszem, igen, a kapcsolódó vicc, hát egyet biztos szabad elmondani. az úgy hangzik, hogy léghajón eltévednek, és a ködben nem tudják, hogy merre vannak, lent meglátnak egy kunyhót, föntről lekiabálnak, hogy hol vagyunk, lentről egy idő múlva jön a válasz, hogy léghajón. Mire a fönt morogva mondják, hogy biztos matematikus volt ott lent, mert hogy gondolkozott, igazat mondott, és semmire sem mentünk vele. Tehát nyilván mi arra hajtunk, hogy ez ne így legyen, tehát ezzel is mi használni akartunk, tehát a fiókig eljutottunk, tehát működik, tehát a Szegedi Közlekedési Társaságnál ez elérhető továbbra is, és működik a program. Időnként, amikor az egyik kolléganővel találkozok, mindig megkérdezem, hogy használták-e már, hát nem, de majd hát, ha egyszer. Tehát amit itt látnak, az a Szeged közlekedési modellje egyformában, különben ez is a Dénes családjához kapcsolódik egy kicsit, mert a testvére volt a másik diákörös, aki ebben részt vett. Tehát itt, amit látnak, az lényegében az útvonalhálózat, azt nyilván fölismerik. Ezek a nagyobb csomók, hát azt ki fogják találni, azok olyan közlekedési csomópontok, megállók, átszálló helyek, ahol komolyabb forgalom van. Nyilván látják, hogy a Mars téren ott van a legnagyobb ilyen forgalom, tehát a méret az tükrözi az, hogy milyen forgalom van ott. Amit itt látnak, az utas számlálásból származik, tehát ez tényleges két darab utasszámlálásnak az eredményét tükrözi. A kettő azért kellett, mert szakmai okokból egy hétköznapi, azt hiszem úgy hívják, hogy iskolás nap, tehát amikor mennek iskolába a gyerekek, az volt a lényeg, meg egy olyan ünnepnapszerűt is megmértek, ez jellemzi már teljes vertikumot. Lényegében a programunk azt ambicionálta, hogy a hálózatot a teljes menetrenddel megadtuk, nem csak az SKT-t, hanem a volánét is, tehát mindez, ami tömegközlekedik Szegeden, és egy olyan szimulációt szerettünk volna létrehozni, ami a következőre alkalmas, hogy egy napon belül a teljes szegedi népesség, beleértve a hallgatók is, szimulálva van, tehát megnéztük, hogy aznap vajon honnan, hova megy, hát honnan tudhatnánk. Ebből csak annyit akartunk elérni, hogy az ismert utasszámlálási adatokat elég kevés százalékkal, azt hiszem 3%-ot értünk el, tehát elég finom pontossággal vissza tudjuk adni. Tehát ez egy reális modell legyen az, amivel foglalkoztunk. Ehhez segített a következő ábra is. Amit itt látnak, az, hát Szegednek egyfajta szociológiai modell, ezt külön elő kellett keresni vagy fölásni. Nem tudom, hogy hány szegedi van itt, tegye fel a kezét. Hát azok legfeljebb csak jóvá tudják hagyni, hogy ez stimmel-e. A különböző színek hát nem bírnak direkt tartalommal, csak elkülönítésre szolgálnak, de azt talán jóvá hagyják, hogy az egy színnel jelölt városrészek, azok körülbelül hasonló szociológiai képet mutatnak. Hát a szociológiai kép az arra vonatkozik, most persze csak az érdekelt bennünket, nem a vallás, vagy politikai nézet, vagy bármi más, hanem hogy utazik-e tömegközlekedéssel, vagy nem. És akkor lényegben ez volt erre rávetítve, tehát mit tudom én, Újszegednek ez a fele, hát az nem nagyon tömegközlekedik, az vagy biciklivel megy, vagy autóval. A lakótelepek azok inkább tömegközlekednek, meg ott sokan is vannak, meg sűrű is a tömegközlekedés, és így tovább. Tehát ez a dolog, ez ilyesmiket tükrözött. A kis pontok, azt nem tudom, kitalálják, hogy mik, azok a megállóhelyek. Tehát a program úgy működött, hogy vettünk a 170 ezer, hát akkor még annyi volt szegedi lakosból egyet, majd az összeset fogjuk venni. Megnézzük, hogy az hol lakik, mi hozzá a legközelebbi néhány megálló, nem csak egyet vettünk figyelembe, ott véletlenszerűen kiosztottuk, hogy aznap melyik megállóból megy, az, hogy hova megy, azt szintén tudtuk, tehát az egyetemisták, hát jó esetben, azok otthonról az egyetemre mennek reggel, és onnan vissza, meg van még valami más mozgás, de például a temetőket külön kezeltük, tehát hogy oda is van egy a minimálisnál nagyobb rendszeres forgalom, és így tovább, a nagy bevásárlóközpontok, és így tovább, tehát az összes ilyen gyakori forgalmi pontot, azt mind érdembe figyelembe vettük, és addig javítgattuk a modellünket, amíg az meg nem felelt annak a közlekedési modellezésnek. Most jön a poén, hogy mire használtuk ezt. A megbízónak az volt a kérdése, hogy egyrészt a jelen utazási hálózaton, illetve annak egy kicsit megváltoztatott változatán kedvezőbb lenne-e egy időalapú jegy. Nem tudom, hallottak-e már az időalapú jegyre, Magyarországon is működik, Bécsben is, máshol is, valamilyen szinten. Az időalapú jegy az úgy működik, hogy amikor felszállnak a járműre, akkor jegyet úgy érvénytelenítik, hogy nem a lyukasztás az érdekes, hanem az időpecsét, és nem úgy működik, hogy egyáltalán pecsételtek-e rá, akkor az már kezelve van, és akkor a leszállásig jó, hanem az ott megadott idő plusz valamennyi ideig az érvényes. És akkor szabad mindenfelé mozogni vele, több járműről is leszállhat, felszállhat és így tovább, tehát ez elvileg lehetséges. Amit elértünk, az a következő volt, hát akkor a vizsgálat idején még 270 forint volt a jegy, nem tudom most mennyi. Aztán 400-at is lehet fizetni, hogyha a járművön veszi meg az ember, de mindegy. Na most ehhez neki támasztottunk egy olyan megoldást, hogy 20 perces útér 250 forintot kellene fizetni, 40 percesért 400-at, 70 perc utazásért meg 550-et. Hát a 70 percet azt megmondták a szakemberek, hogy annyiból Szegeden bárhonnan, bárhova lehet érni, tehát annál nagyobbat már nem, legfeljebb csak oda-vissza útra lett volna érdemes. Ugye ebben látják, hogy az a csábító, hogy volt olcsóbb jegy. Ha csak két sarkot megyek, akkor nem ugyanazt az egységet kellett volna fizetnem, és közben még akár át is szállhatok, ha éppen tudok. Tehát ez volt az előny. És akkor itt van a röviden összefoglalva a megoldás, hogy 4,5%-a több jegyet lehetne eladni ebbe az új modellbe. Tehát még be semmi se változik, csak kihirdetjük, hogy mától másképp működnek a jegyek. Amúgy a szegedi tömegközlekedési vállalatoknak az érvénytelenítő rendszer az erre már alkalmas is volt akkor is, meg most is az. Tehát ez lényegében nem függ attól, de továbbra se úgy használjuk. Azt hiszem Pesten sem működik még egészen úgy, azt hiszem Csippel is próbálták, lehet, hogy valami kísérlet már működne. A bevétel az 16%-kal nőtt, nem csak a jegy megy, ugye, hanem mindenféle más szempontok is vannak. Többet is utazok esetleg, ugye, hogyha ilyen lehetőség van. Ha két jegyet kellene váltanom a mostani rendszerben, akkor inkább nem is megyek arra, hanem biciklivel megyek, vagy autóval, vagy taxival, vagy valami más megoldást keresek. Tehát nyilván mindent fölbolygatott ez a rendszer. És ami nagyon érdekes, hogy lényegesen több lenne az utas kilométer teljesítmény is. Hát ezt önmagában nem tudom, hogy miért szeretnék. Képzeljék el, hogy a szegedi tömegközlekedési cégeket konkrétan ez alapján fizetik. Nem olyan nagyon meglepő. Tehát van ilyen éves megállapodás, hogy amennyiben ennyi meg ennyi utaskilométer teljesít, akkor ezt az összeget megkapják arra az egész évre, és akkor szolgáltassanak. Tehát ez a megoldás alapja. De valójában, hát mondjuk hívhatjuk választói elégedettségnek is, de nem tudom, hogy lehetne szebben megfogalmazni. Tehát a közjót, az lényegében javította volna ez a megoldás, azon túl, hogy a bevételek is nőttek volna. Amúgy még annyit hozzátennék, hogy most én végig jegyekről beszélek, de biztos tudják, hogy az utazóknak a 90% az nem vesz jegyet, hát több okból, de a komolyabb ok az, hogy bérlete van, hát ugye a hallgatók többségének is gondolom, és így tovább, vagy ha sokat utazik, akkor úgyis vált ilyen. De ennek ellenére ez a jegyrendszer megváltoztatására ezek a kedvező jelek, ezek érvényesek. Ez az utolsó előtti témám, lassan közeledünk az utolsóhoz. Hát ez is egy nagyon egzotikus feladat. Lényegében egy belga cég megkeresett e-mailben, sose találkoztunk addig, nem is tudom, hogy honnan talált meg engem, és a következő kérdést tette föl, hogy adott N számra, mondjuk mit tudom én, 18-ra, mondjam már meg, hogy a raklapra N darab körből mi az a legnagyobb, ami lehelyezhető. Hát gondolom, ez még nem merült föl magukban, mint igény, hogy ezt szeretnék tudni. A magyarázat az a nagyon furcsa dolog volt, hogy ők nyomtatási festékekkel foglalkoztak, tehát ezt árulták, és nem azért érdekelte őket, mert hogy takarékosan akartak volna pakolni. Biztos tudják sokan, akik már diákmunkán részt vettek, hogy a raklapok pakolása az nagyon nem úgy megy, hogy lerakom és úgy marad, hanem az a körbe van fóliázva, meg és így tovább, tehát ez egy bonyolultabb játék azért. Ráadásul a fólia az megváltoztatja azt, ahogy én azt leraktam, úgyhogy az sem olyan egyszerű. De a megoldás az itt van, hogy őket az a részlet bosszantotta, hogyha egy kicsit is túllógott a festékes vödör a raklapon, akkor a kamionba való kibepakolás során ez előbb-utóbb úgy megnyomódott, hogy lejött a teteje és kifolyt a festék. Na most akkor ugye van egy anyagveszteség, meg tisztítani kellett, és így tovább. Tehát emiatt extra nem szerették volna, hogy egyáltalán ezzel a problémával találkozzon. Tehát ez volt a fő okuk, ami miatt erre megoldást szerettek volna találni. Na ez is az egyik kedvenc ábrám olyan szempontból, hogy ilyen beszélő ábra, tehát szépen, ha elég ideig nézegetik, akkor rájönnek, hogy mi volt a feladat, miért az a megoldás, meg mi annak a megoldásnak a szerkezete. Hát ezek a színeket is ki lehet deríteni, hogy mi a jelentésük. Ez a piros a rettenet, tehát aki már optimalizált, az biztos tudja, hogyha végtelen sok azonosan jó megoldásom van, akkor ezeknek a megkeresése az nehéz. Márpedig itt nem csak, hogy végtelen sok van, elnézést, aki nem matematikus, nem csak kontinuum sok, tehát annál még több, hogy pozitív mértékű halmaz ez. Tehát ez valami rendkívül kellemetlen dolog. Tehát mármint a megoldás szempontjából. A többi körön meg látjuk, hogy mi hova csatlakozik, tehát hol érintkezik, tehát ebből szépen tudnánk szerkeszteni. Amúgy a megbízó azt is kérdezgette még, hogy jó, mi mondunk majd egy optimális elhelyezést, de azt ő hogy tudja megvalósítani? Mert egy segédmunkásnak nem mondhatja azt, hogy valami irracionális számot ott mérjen föl, vagy egyéb. Tehát az egy külön kérés volt, hogy az optimális elhelyezést az hogyan lehet megvalósítani. Hát több megoldás is lett volna. A mi kedvencünk az úgy nézett volna ki, hogy ha egy adott számot beüt, hogy most hány darab vödröt akarnod a föltenni, persze van fordítva is, hogy adott méretű vödröket hogy kell fölragni, tehát az egy hasonló feladat, akkor azt az optimális megoldást föntről egy lámpával levetítjük a raklapra, és a munkásnak pont oda kell tenni, és kész. Hát úgyse tudja pontosan oda tenni, de hát ez az, amit el lehet érni nagyjából. Ezt el lehet érni úgy is, hogy amúgy nem lehet szerkeszteni esetleg ezt, mondjuk geometriai eszközökkel se, hanem valami más formában lehet megadni a körök középpontját. A második ábra viszont azért is vettem ide, mert az olyan szempontból nagyon érdekes, hogy ez ráadásul egy szabályos szerkezetű. Tehát ezt már egy munkás le is tudná rakni. Mi is le tudnánk rakni. Ugye ezt a kört benyomjuk abba a sarkába, ezt hozzá és a bal oldalhoz passzírozzuk, és így tovább. Tehát ezt szépen el lehet mondani, hogy ezt hogyan kell pakolni. Az ilyen pakolásoknak az a neve, hogy rácspakolás, tehát ez egy kutatási területen belül is valami érdekes. Az egyik kollégám az ezzel foglalkozik kizárólag, tehát, vagy döntő többségben, tehát ez a terület, ez külön egy érdekes rész feladatot jelent. Amúgy ez a megoldás is, és mindaz, amit létrehoztunk, az mind olyan, hogy az matematikai bizonyító erővel optimális is. Tehát, hogy arról nem csak gondoljuk, hogy az közelítőleg jó, hanem itt volt elég időnk, és lényegben meghatároztuk, mert meg lehet határozni, hogy annak a matematikai feladatnak mi a megoldása. Tehát, hogyha ezt az ábrát mondjuk fölkarcoljuk, ez is egy kedves példám, egy űrhajó oldalára is kiküldjük, akkor az UFO-k is hümmögnek majd, mert ennél jobbat ők se tudnak mutatni. Tehát ez úgy visszafelé leméri hát a számítási kapacitásunkat, meg nem is tudom valamilyen szinten a kultúrát, meg az egyebet is, hogy hol tartunk ezen a vonalon. Lehet, hogy ők mondjuk több ezret is tudnak optimálisan. Hát nálunk itt azért elég hamar vége van a botnak, tehát olyan néhány tíz az, amit optimálisan el tudunk még helyezni. És akkor most hamarosan átváltunk az utolsó érdekes témába. Úgy látom, hogy időben is nagyjából jól állunk. Ez az utolsó alkalmazás, ez az optimalizálásnak olyan érdekes területét foglalja el, amit valószínűleg nem is találtak volna ki, hogy miért tartozik ez az illusztráció ide. Tehát a lényege a dolognak a következő, hogy gyakran láttuk koncerten, hogy biztos látták maguk is, komoly zenén legalábbis, ahol van kotta, hogy a kotta lapozás az egy külön műfaj, rengeteg cirkusz van vele, leesik, keresik az zongora alatt, rosszkor lapoznak, odavágnak a vonóval, és így tovább, tehát mindenféle showelem elő szokott fordulni. És hát ugye persze, hogy matematikusként megkérdeztük a zenészeket, hogy miért nem használnak egy automatikus kotta lapozót. Hát egyik oka az volt, hogy nem létezett, de a másik, a súlyosabb az az, hogy ők nagyon konzervatívak, tehát ők nem bíznak meg semmilyen eszközbe, inkább bemászik a zongora alá, de akkor a kezébe van a papír, tehát abban jobban megbízik. A mostani megoldás viszont egy pár hónapos fejlesztés eredménye. Lényegében arra vállalkozunk, itt ez az illusztráció arra szolgál, hogy adott egy zenedarab, annak a kottáját beszkenneljük, mármint hogy a számítógépbe bevisszük, és utána egy kis mesterséges intelligencia és optimalizálás kell ahhoz, hogy ez az egész működjön. Előtte van még egy hatalmas jelfeldolgozás, tehát a munka nagy része az inkább arra területre tartozott. Hát a mesterséges intelligenciát biztos tudják, hogy az lényegében arra vonatkozik, hogy a számítógéppel olyan döntéseket lehet hozni, mesterséges intelligencia algoritmusokkal, ami alapján, aki nem tudja, hogy ezt most egy ember csinálta, vagy gép, az nem tudja a különbséget megállapítani. Hát ez is egy ilyen eset lesz majd bizonyos mértékig. Az optimalizálás ott kapott szerepet, hogy itt talán látszik egy kicsit gyengében, hogy a hangok szépen beolvasódnak, és belül a számítógépben, a modellben igazából minden egyes hang detektálva van és fölismerve is. Tehát lényegében tudja a teljes kottát az előzetes följátszás után a gép. A Dénes most itt az előadás elején ezt bevitte külön. És ezután ő tudja, hogy mikor következik a lapozás, mert az első följátszásnál ő maga lapozott a kezével, most meg majd nem fog. Tehát a mestint, az ugye biztos, aki már tanult mesterséges intelligencia algoritmusokat, az arról szól, hogy egy jelenséghez tanuló algoritmust készítünk, azt egy darabig tanítani kell, ezt az eljárást elég kevés alkalommal, és utána ő bizonyos képességek birtokába kerül. Itt most arról van szó, hogy néhány ütemnyi zenét optimalizálással megpróbál elhelyezni az általa ismert zenerészbe. Ha nagyon elszúrná a játszást, akkor még mindig megpróbálja elhelyezni, tehát ennek nyilván van egy határa. Ad abszurdum, visszalapoz az elejére, és akkor megnézi, hogy hát ha arra jobban illeszkedik. Tehát egy ilyen valós idejű optimalizálás folyik, tehát a számítógép pici idejében annyi időegységet szán arra is, hogy az optimumot megkeresse, hogy hova illeszkedik legjobban a fölismert dallamrész, és utána maradjon még ideje arra, hogy megjelenítse, meg földolgozza a bejövő újabb hangokat. Tehát ez egy erősen kockázatos dolog. Mielőtt tovább mennék, akkor szerintem próbáljuk meg ezt. Mehet? Köszönjük szépen! Hát sajnos nem jegyeztem meg, hogy ki mindenki tette fel a kezét a Kotta lapozásnál, de őre emlékeztem, és az első lapozás az talán jókor volt biztos, ugye? A többit azt nem tudom, volt még, aki végig tudta követni? És rendben volt? Aha, jó. Ja, és azt hiszem volt tévesztés is. Igen. Ez érték most ebben az esetben, mert ugye ha teljesen pontosan lejátszotta volna, akkor az optimalizálás csak arra tudott volna működni, ha csak akkor lapozott volna. Tehát a tolerancia tűrés az nyilván az egy mestint programnak egy lényegi eleme. Hát ennyi volt az, amit a lényegről szerettem volna mondani. Még négy ilyen egyszerű irodalmat megadok lényegében, csak hogy ez hogyan kötődik a tudományos munkánkhoz. Talán a harmadikkal kezdeném. Ez az a cikk, ami a repülőgép tervezés kapcsán fölmerült. Érdekes módon, hát aki esetleg szakmabeli, annak mondom, hogy elég sok hivatkozást kaptunk rá, de tévesen. Tehát valahogy az adatbázis az összekevert bennünket valami vérzékenységfaktorra, vagy nem is tudom mi. Tehát arra akartak volna az illetők az adatbázis szerint hivatkozni, de valahogy a rendszer minket mutatott, de anélkül is ez egy elég kedves téma is, érdemi visszhangja is volt annak a cikknek. A második cikk az, ami a módszerünkkel foglalkozik, tehát azt, amit a legtöbb említett ipari alkalmazásba tényleg bevetettünk. Ebből több ezer példányba letöltötték már ingyenesen elérhető a honlapomról, többek között Microsoft, IBM és itt tovább nagy nevű egyetemekről is. Tehát maga a módszertan, amit éppen mi fejlesztettünk, az is hasznos. Az első cikk az igazából egy olyan alkalmazását mutatja az optimalizálásnak, amivel csak fenyegettem az összefoglalóba, de nem került rá sor, hogy elméleti matematikai feladatok megoldása során is szükség lehet arra. Hát ez egy nagyon durva esetet vizsgált, káoszt kerestünk egy dinamikus rendszeren belül, és annak a megoldására használtunk optimalizálási eljárást. Az utolsó az pedig egy könyv, ami körpakolással foglalkozik. A könyv az csak négyzetbe való pakolással arról szól, és lényegében ez volt az oka annak, hogy ez a vödörpakolás raklapra probléma nálunk landolt. Ennyit szerettem volna mondani. Van még egy kis köszönetnyilvánítás, felsoroltam az együttműködő partnereket, és ha valakit a továbbiak érdekelnek, akkor megtalálják. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Zubkó István, a Szegedi Tudományegyetem gyógyszerésztudományi kar egyetemi docense tartja meg a Gyógyszerkincsünk eredete című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!